Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlöm Önöket, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. Akik ma itt vannak velünk, Négyesi Tamás, a Mediátor stratégiai igazgatója. Szervusz Tamás!
Sziasztok!
És Dankó Bence, a Mediátor stratégiája. Szia Bence!
Sziasztok, és ezúttal már hibrid munkavégzésből köszöntünk mindenkit.
Köszönjük az információt. A mai vendégünk Havasi Zoltán lesz a Budapest Bike Mafiától, témánk az adónk 1%-a lesz. A platform hírben megemlítjük azt, hogy az RTL-ben is beszéltek egy TV2-s jótékonysági kezdeményezésről, alias közelebb kerültünk a világbékéhez. Aztán szó lesz a Telekom digitalizációs kampányáról, beszélünk egy kicsit Janklovics Peti újabb nagy dobásáról, és a spotszemlében pedig Györfi Pál új kampány szereplése a témánk. Kezdjünk is bele, Györfi Pál ismét a képernyőn, sose látjuk őt eleget, és az elmúlt egy évben tényleg szinte hiányérzetem volt, annyira keveset láttam Györfi Pált. Válts vitaminra!
És hogy műsorvezető társam egyik kedvenc fordulatát idézzem, egy pillanatra egyet hátralépünk, azt figyelhetitek meg majd a mai spot szemlében, hogy összegyűjtöttünk egy csomó standard reklámos megoldást. Ez a mai spot szemlé az csupa sablonról fog szólni. Györfi Pál önmagában is talán már nevezhető sablonnak, de ahogy a spot elkészült, az gyakorlatilag a gyógyszer reklámoknak az állatorvosi lova, hogy amiről beszélünk, megmutatjuk a képernyőn, azonosulható élethelyzetek, mindent egyszerű dekódolni, semmi gag, vicc vagy egy kicsikét csavar sincs a történetben, tehát gyakorlatilag, ha meg akarjátok nézni azt, hogy hogyan kell összerakni egy gyógyszerreklámot, akkor ez a Györfi Pálos megoldás, ebbe kb. Az összes sablon benne van egy vizuális effekt, amelyik talán a 80-as éveknek valamelyik amerikai...
90-es évekből van, Michael Keatonnek egy ilyen filmje, amikor ő leklónozza magát, és rengeteg változata lesz. Arra emlékeztet egyébként abszolút. De ez a 90-es évek még vissza fog térni a mai adásban.
Egyébként azt mondjuk el még, bocsánat, hogy a Swiss Laboratory szénsavas, szénsavmentes vitaminitalainak márka nagykövetelet, tehát nem akármi, márka nagykövetelet a Györfi Pál.
És gyakorlatilag az egész pot úgy épül fel, hogy megmutatjuk a szokásos, általában érezd jól magad vitaminok reklámokba tipikus élethelyzeteket, az aktív életet élő családapát, a családanyát, akihez, és ezt úgy mutatjuk meg, hogy ezt a 90-es évekből vett vígjáték filmes megoldást ültetjük át a mai közegbe.
Menjünk is tovább a mai közegbe Janklovics Petivel, aki madárörüléket ken a fejére ebben az új reklámban. A Vintage Beauty Szépészeti Nőintézet görbetükröt szeretne állítani a népszerű önjelölt szépségtanácsadók és az őket kritika nélkül elfogadó kozmetikum felhasználók elé. Nos, jól sikerült vagy nem sikerült jól? Már azért Janklovics Petitől láttunk ezt-azt, a Peti egyel kezdve, aztán Kac Dáviddal karöltve rengeteg spotban, reklámban, kampányban láthattuk őt. Én szerintem ez kifejezetten jól sikerült, humoros és kellően kritikus egyébként, azt is hozzá kell tenni.
Most nem fogunk összeveszni, Viktor, mert szerintünk is jól sikerült. Lubickol a szerepben, Peti, tehát hogy abszolút neki passzol, és látszik, hogy élvezi, hogy köszörülheti egy kicsit a nyelvét a különböző sablon influencer megnyilvánulásokban. Azt kell mondjam, hogy egyébként jól működik a videó, látszik, hogy ellenpontozni akarták ezt, tehát az insightja megvan. Az a kérdés, hogy ezt tovább viszik-e, vagy csak ez egy ilyen one-off dolog volt.
Szerintem nem kell tovább vinni, hogyha engem kérdezel, akkor ez így jó, ahogy van, csúcson kell
abbahagyni. Nem is magát az akciót, tehát hogy az rendben van, hogy ez Janklovics Péterrel ez egyszeri alkalom, de hogy magát a márkát, ezt építik-e tovább ezen a vonalon, hogy, hogy ők szembe mennek ezekkel a kamu standardekkel. Egyébként még csak annyit fűznék hozzá, hogy azért ez a havi Janklovics per Mucsi rovatunkba is beleillik, mert szinte havonta van egy ilyen. Erről beszélt az műsorban, Bence, hogy klisékről van szó, tehát itt is azért egy viszonylag egyszerű formátumról van szó, fogtak egy nagyon karakteres színészt, és rábízták a dolgot, és megoldotta kitűnően.
Menjünk tovább a Telekom új kampányára a digitalizáció jegyében. Ebben a videóban a technológia segítségével életre keltették múltunk nagyjait, például Márait vagy Széchenyit, és ők üzennek a mai világnak, hogy milyen jó a digitalizáció, és hogy a jövő megfordíthatatlan. Tehát vannak benne azért eléggé érdekes, kvázi klisének ható mondatok, de nekem őszintén tetszett, és még az is tetszett benne, hogy egy kicsit nem butának néz ki. Eszembe jutott, amikor a Mona Lisának a száját megmozgatták, tudjátok, direkt rosszul, direkt hogy trash az egész, és ez is egy kicsit olyan, mint a direkt trash lenne. Most ha nem az, akkor minden, akkor nincs mentség, de szerintem ez így volt kerek.
Szerintem benne van ez a bájosság.
Igen,
hogy,
jól áll neki.
Kicsit trashy, de ahogy az elején ki is írják a filmnek, olyan technológiával készült, vagy olyan szolgáltatással, ami bárki számára elérhető. Tehát szerintem ez abszolút vállaltan kicsit barkács. Nekem tetszik egyébként az üzenet, az utóbbi években azért volt pár zsákutca, de én azt gondolom, hogy itt jól össze tudták kapcsolni, hogy a Telekom digitalizálni akar, ők ebben vannak otthon, ezt szeretnék, hogy te minél több lehetőséget tudj magadnak azért, hogy előrelépj, és hogy hozzányúltak egy ilyen technológiához, ami mindenki számára elérhető, és bemutatták ennek a használatát, meg hogy mit lehet belőle kihozni. Szerintem jól összeér azzal a fő gondolattal, a koncepcióval, amit el akarnak mondani magukról, úgyhogy én ebben most nem tudok belekötni.
Nem is
én
kell.
Szerettem.
Nem is kell.
Nekem egy kicsit sok ez a techno-optimizmus, ami így ebben van. Hogy
nekem ez hogy hiányzott. Így... Bocsánat, én örülök ennek az optimizmusnak, Bence. Most az egyszer.
Igen. Mindig olyan pesszimisták vagyunk.
Bence, kicsit szedd össze magad.
az meg tényleg egy ilyen izgalmas gondolat, hogy lassan 200 éves, 170-180 éves gondolatokat, azokat, vagy mondatokat el lehet-e érvényesen mondani, olyan gondolatokat, meg mondatokat, amik alapvetően így nemzetépítésről, meg gazdaság, meg civilizáció felvirágoztatásáról szóltak 160 évvel ezelőtt, és ezt most a digitalizációra vonatkoztatva halljuk. Ez egy tök izgalmas gondolat.
Üzenet a palacból.
Ó, de szép. Utolsó előtt írunk a Hey Gendem új kollekciójának bemutatása, amelyet egy pattanásos modellel, kifejezetten retusálás nélküli képekkel ejtettek meg. Na most itt igazából egyedül a fotóst irigylem, aki azt mondta, hogy srácok, biztosok vettek benne, hogy ne nyúljak? Ne, hozzá ne nyúljál, nem kell kiretusálni. Biztos? Jó, hát akkor tessék. Lefotózta, odaadta, szevasztok. Sika, kasza, létsz. Egyébként mi más üzenete volt még ennek, akkor komolyra fordítva, ti is szóljatok hozzá ehhez a kollekcióhoz és ehhez az üzenethez.
Igazából beleillik abba a sorba, amit a divatmárka képvisel az utóbbi időszakban, tehát ez úgy pozícionálja magát, mint egy ilyen nagyon-nagyon élenjáró, elfogadó márka, ami ebből a szempontból egy jó lépés. Emlékezhetünk még pár héttel ezelőtt, vagy pár hónap ezelőtt, nem tudom már, amikor felemelte a szavát az ujgur kínai konfliktus, vagy hát ott egészen komoly emberi jogi problémákkal szemben, azzal, hogy nem fog ujgur területről származó gyapotot használni a ruhagyártásban. Tökre beleillik ebbe a sorba, hogy ezzel is foglalkozik, plusz ennek van egy olyan hozzáadott értéke, nyilván nem véletlen, hogy ezt választották, hogy van egy önmédia lába ennek, tehát nyilván egyre magasabban van az emberek inger küszöbe, hogyha mondjuk kollekciókról van szó, és azzal, hogy most ezt választották, hogy beleállunk, kicsit emögé a purpose mögé áthúzták fel ezt az egészet, hogy elfogadunk mindent, légy önmagad, és lehetsz divatos akkor is, hogyha pattanásos vagy stb. Azért ez is sokkal inkább egy ilyen piasztántnak tűnik nekem, de beleillik a sorba, amit csinálnak.
Bízunk benne, hogy nem fogják ezeket a modelleket úgy magukra hagyni a közösségi médiában, illetve a róluk szóló posztokat úgy elhanyagolni, mint ahogy a színes bőrű modellek készült mood videót, ami alatt elszabadult a kommentharc pár héttel ezelőtt a magyar Facebook oldalukon.
Az utolsó hírünk egy platformhír lesz, TV2-s kezdeményezés népszerűsített az RTL, a Fókuszban gyerekek, közelebb kerültünk a világ békéhez, de miért is fontos ennyire, és miért kell erről beszélnünk, miért van ennek hírértéke, hogy az egyik tévécsatorna a másiknak a kezdeményezését egyszer megemlíti az egyik műsorában?
Mert egy pozitív hír, tehát hogy így gyakorlatilag két óriás konkurens, akik általában nem bánnak egymással kesztyűs kézzel, hogyha a saját márkái kommunikációjáról van szó, meg a szakmai kommunikációról, mégis az RTL megtette ezt a gesztust, hogy miután egy gyereknapi adománygyűjtő műsort szervezett a SOS Gyermekfalu javára, a műsor végén elmondta, hogy a TV2 szintén rászoruló gyerekeket segítő adománygyűjtésben van, Áder János köztársasági elnöke és felesége alapítványának a közreműködésével. Látszik, hogy azért van olyan téma, a gyerekek, ami a két oldalt össze tudja fogni, és erről tök jó volt hallani.
Ha már pozitív hírek, akkor beszéljünk az adó 1%-ának elköltéséről, azok kampányáról, Havasi Zoltánnal, a Budapest Bike Mafiától. Itt folytatjuk. Rebrief. Vissza is tértünk, a vendégünk Havasi Zoltán, a Budapest Bike Mafia alapítója. Szervusz Zoli, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
Szia, és köszöntöm a hallgatókat.
Az SZIA 1%-ának bevallása, illetve odaítélése bizonyos civil szervezeteknek, ez mindig egy ilyen izgalmas időszak, és ugye idén ez egy picit elmaradt, vagy idén nem nagyon éreztük ennek a marketing aktivitását. Ez vajon miért lehetett? Szerintetek mi van a többiekkel, és ti hogy álltok most ehhez a kampányhoz?
Hát alapvetően mi a tavalyi évben és az idei évben is megnyomtuk tulajdonképpen ezt, korábban nem volt nálunk annyira fókuszban az 1%, tehát hogy mondjuk kicsit beerheltünk Facebookon, egy kicsit az Instán, de alapvetően nem volt egy olyan koncepciós dolog azon ki, hogy minket támogassanak, viszont az elmúlt két évet ebből a szempontból mi igyekeztünk úgy felhúzni, hogy tulajdonképpen ne a Bike Mafiának kimondottan ajánlják fel az 1%-ot, hanem egy szektort vettünk elő, ami azt jelenti, hogy a civil szervezeteket tessék támogatni, legyen az bárki.
Azt mondják, hogy amióta a NAV bevezette az SZIA 1%-os elektronikus jóváhagyását és bevallhatóságát, azóta több tízezer adományozó tűnt el. Ti ebből érzékeltek valamit, hogy mi lehet erről ezzel kapcsolatban a magyarázat?
Hát ugye ez egy 2017-es dolog volt, amikor bevezette a NAV tulajdonképpen azt, hogy a magánszemélyek adóbevallását a NAV elkészíti. Ez egy, ugye ezt mondtad is, hogy egy online bevallási formátum, de tulajdonképpen nincsen vele az adózónak, innentől ez egy kényelmesebb állapot lehet. És abban az évben, 2017-ben volt egy 30%-os visszaesés, ez volt az a kb. 100 ezer ember, aki eltűnt a felajánlók listájából. Viszont az elmúlt években meg szépen folyamatosan jönnek vissza ezek az emberek. Ennek biztos, hogy megvannak a maga okai, például az, hogy ugye már sok helyen előfizetéses, mondjuk egy médium tartalmának az elolvasása, illetve az, hogy azért a civil szervezetek igyekeznek a lehető legjobb formájukat hozni, és folyamatosan egész évben fönt lenni az emberek inger küszöbe környékén.
Ti egyébként hogyan készültetek korábban ezekre a kampányokra, és az idei az miben más a korábbi készüléshez képest?
Hát ugye korábban arra kértük az embereket, hogy bemutattuk azt, hogy mi mit csinálunk egész évben, mi az, ami hitelünket adja, és azt mondtuk, hogy ajánljátok fel nekünk az 1%-ot, vagy ezeket a programokat, projekteket akarjátok támogatni, akkor ezt ki meg lehet tenni. De ugye a tavalyi évben már volt erre indítatás, és az idejében kimondottam, hogy a szektort támogatva, tehát hogy magának az 1%-os felajánlásnak a fontosságát emeljük ki, és ne kizárólag azt, hogy nekünk adjátok ide. Ez ebben az évben egy új zokni márkának a kitalálásából indult el. Hozzáteszem egyébként, hogy reklámmal dolgoztak, azért ez körülbelül egy vagy másfél hónappal korábban jött ez a gondolat, hogy nekünk ezt kell így csinálnunk, ez legyen a kampány, és én azt gondolom, hogy ez remekül sikerült, és a legfontosabb, hogy a május 20-ai határidő után a zokni, mint misszió nem áll le, hanem ezt egész évben lehet csinálni, hogy a következő és a következő évben is terítéke legyen ez a téma, hogy 5 éven belül ne legyen olyan ember, aki ne akarja felajánlani az adó 1%-át.
És ez az adó 1%-okból összegyűlt összeg, ez körülbelül az éves működéseteknek hány százalékát teszi ki?
A Bike Mafia óriási változásokon megy keresztül, akár hogyha csak az elmúlt egy évet nézem. Azt mondanám, hogy első évben, amikor kaphattuk 2,8, majd 3,8, és tavaly 5,8 millió forintot kaptunk az adózóktól, és ez gyakorlatilag, hogyha az elmúlt évet megnézem, ez körülbelül hát így a negyedét tudja finanszírozni esetlegesen a működésünknek.
Lépjünk még egy picit vissza. Igazából tényleg ez volt a gondolat, ami miatt meghívtunk titeket a műsorba, hogy talán a ti 1%-os aktivitásotok volt az, ami online, illetve a közösségi médiában leginkább felépített, lépcsőzetes és eléggé látható volt. Mesélj egy kicsit arról, hogyan jött az ötlet, mire gondoltatok a legelején, hogyan alakult ez a kampány, hogyan érdemes hozzáállni egy 1%-os kampányhoz, hogyan kell ezen dolgozni. Most tippeket, praktikákat várunk.
Hát alapvetően itt azért nagyon-nagyon fontos elmondanom azt, hogy az előbb is említettem azt, hogy van egy változás a Bike Mafia életében, és az pedig az, hogy sokkal tudatosabban egyrészt hatást növelünk, tehát minden több rászorulót érünk el, és mellette kommunikációs oldalról kegyetlenül beerősítettünk, és egy Remind nevű céggel egy új csapattal dolgozunk együtt. Talán a szakma is, mi Videogusztár nevét, ez az ő csapata egyébként. És itt olyan kreatív őrület megy, mint egy rendes ügynökségnél. Ez az év végén a Matchback 2020 kampányon indult, és gyakorlatilag eljutottunk ide az 1%-ig. Tehát ez tulajdonképpen egy ügynökségnek, egy kommunikációs kreatív ügynökségnek alapvetően és a mi csapatunknak a közös gondolata volt. Tehát a praktika alapvetően az, hogy reklámból kell érkezni, itt talán erről még lesz is szó egyébként alapvetően, hogy maga a civil szektor is kívánja igazából azt a fajta reklámosságot, viszont nagyon-nagyon fontos az, hogy a hitelesség az megmaradjon mögötte, és ne kezdjünk el nagyon elmenni abba az irányba, ami arról szól, hogy nekünk ezt mindenféleképpen el kell adni, nem erről szól. Tehát nagyon fontos az, hogy őszinte, hiteles. A Zokni pedig alapvetően ugye fogtunk egy olyan terméket, amit alapvetően az emberek nagyon kedvelnek, ilyen az Zokni, ami akarjuk látható, ha akarjuk, akkor nem látható, mert ráhúzunk a nadrágszerre, és közösséget építünk ezekből a Zokni hordó emberekből tulajdonképpen, és hosszú távon még akár legitimizáljuk a szandál Zoknit is. Ez persze a vicc kategória, de.
Sok kreatív szakember egyébként jobban szereti a civil kommunikációt és a non-profit projekteket, mert úgy érzik, hogy szabadabban lehet alkotni, nyilván amellett, hogy azt is érzik, hogy valami jót tesznek, kicsit többet tesznek annál, mint amikor értékesítést ösztönöznek. Mennyire igaz ez, mennyire volt nálatok igaz az, hogy szabadság van és elszállás van?
Hát két dolog ezzel kapcsolatban, én magam is dolgoztam reklámban korábban, és nagyon jól emlékszem arra, hogy amikor pénzért kellett dolgoznom, az nem volt annyira kielégítő számomra, mint amikor valaki egy szívességet kért, és valami jó ügy mellé állhattam
be. És azt nem tudod megenni az a vagy, amit azért kapsz, azzal nem tudsz mit kezdeni.
Itt tulajdonképpen már igen, de nekem az, hogy valakinek szívesség alapon dolgoztam, az sokkal, tehát nyilván nem volt annyira számunk érhető, viszont sokkal kielégítőbb volt számomra egyébként, hogy én ebbe az ügybe beleszálltam. És azért, ha megnézzük a civil szektort, akkor itt is azért a határidő. A kreatív koncepciónak meg mindenképpen ütősnek kell lennie ahhoz, hogy működjön, tehát azért ugyanúgy oda kell rakni magát a kreatívoknak, a projektmenedzsereknek és mindenkinek, aki dolgozik egy-egy ilyen akár kampányon. Ha mondjuk a Bátortábort nézzük, ott biztos sokkal szigorúbban vett szabályok vannak, mint a Bike Mafiánál, de hogy nekünk is vastagon el kell érni azt az inger küszöböt, ami által fel fogják ajánlani az 1%-ot, főleg aki ezt ugye reklámban dolgozik, tudja, hogy ez egyre nehezebb vállalás ez az inger küszöb elérés. A lényeg az, hogy szabadabb, lazább, és hát mondjuk a Bike Mafiát, hogyha megnézzük így, hogy kik vagyunk mi, akkor nem ez a szabadság, ez a lazaság azért vastagon megvan.
Mennyire kell egy civil szervezetnek márkát építeni? Tehát mennyiben más ez, mint egy bármilyen termék, egy tejnek a márka felépítésében?
Hát rettenetesen fontos a márkaépítés itt is. Tehát, hogy mi ugye ezt 10 éve csináljuk gyakorlatilag az eleje óta, mi úgy, tehát én magam azt gondoltam, hogy a hitelességet kell adni, a tetteket kell bemutatni, ez volt a márkaépítésünk nem feltétlenül tudatos részének az első állomása. A BBM-et ugye, ha nem civil szervezetként definiáljuk most már, hanem mondjuk társadalmi vállalkozásként, akkor kicsit közelebb tudunk lenni ennek a megértéséhez, hogy mitől fontos egy márka, mint egy vállalkozás, nem ugyanúgy fontos. És ugye az elmúlt 10 évben...
Hadd kérdezzek erre vissza. Pár szóban mondd már el, hogy mi a különbség a társadalmi vállalkozás és a civil szervezet között. Mit jelent ez így a fejetekben?
A civil szervezet működését arra igyekszik fölépíteni, hogy vannak B2C és B2B partnerei, ergo vannak civil adományozók és vannak céges adományozók. Még egy társadalmi vállalkozásnál olyan csomagokat hozunk létre, hozzáteszem a Bike Mafia már régóta csomagokat hoz létre, amik szolgáltatások, például csapatépítés, de a jövőben pedig olyan projektek indítását végezzük, sőt már el is indultak ezek a projektek, amik hosszú távon például hajléktalan embereknek munkát tudnak biztosítani. Ergo vállalkozás leszünk, olyan, mint egy jó kis startup, ugye, ami most nagyon dívik, meg működik, viszont mi szociális vonalra visszük ezt az egészet, és nincsen profitunk. Ez fontos.
Köszönjük szépen, Zoli, hogy rendelkezésünkre álltál.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget nektek.
Hölgyeim és uraim, Havasi Zoltánnal beszélgettünk, a Budapest Bike Mafia alapítójával. Ennyi volt már a Rebrief. Jövünk jövő héten is, ez mindig egy jó hír a műsor végén. Addig is további jó rádiózást, szép napot, vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.